ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Amikor tanító képzőt végeztem, és elkezdtem tanítani, hát nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, akkor mindig azon álmodoztam, hogy egyszer olyasmit fogok dolgozni, hogy én majd kitalálom, és azt, amit szeretek, azt végzem csak. Hát igazából az Igric régen, a középkorban a házról házra, városról városra vándorló énekmondó volt. És akkor ezért jött nekem ez az ötlet, hogy ez legyen az én úgymond művész neve, hogy Kinga Igric, mert hogy én is tényleg oda megyek, ahova hívnak, és ahova megyek, ott mindenhol a gyermekekkel énekelek, mesélek nekik, játszunk együtt. Az a legfontosabb szerintem, hogy én nagyon szeretek játszani.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. Azt hiszem, túlzás nélkül mondhatom, hogy nincs olyan kolozsvári magyar kisgyerekes család, aki ne ismerné, vagy legalább nevet volna részt legalább egy foglalkozásán. A mai ezer egy ötletben annak próbálunk utána járni, honnan származik az a kimeríthetetlen életerő, ami Kingrica játszóház vezetőből árad. Szabó Kinga, meghívottunk. Szia, köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
Szabó Kinga játszóházvezető, mézes kalács készítőmester, tojásíró szakértő, hagyományaink jeles ismerője és ismertetője, ez mind-mind te vagy. Ez mind-mind Kingrica vagy Szabó Kinga, de ki is az a Szabó Kinga tulajdonképpen?
Hát jól mondtad, hogy játszóházvezető, az az igazság, hogy amikor tanító képzőt végeztem, és elkezdtem tanítani, hát nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, akkor mindig azon álmodoztam, hogy egyszer olyasmit fogok dolgozni, vagy az lesz a munkám, hogy én majd kitalálom, és azt, amit szeretek, azt végzem csak. Tehát én nagyon szeretek tanítani is, a tanítói munkát is nagyon szeretem, de a tanítóskodásban van egy csomó olyasmi, amit nem én határozok el, tehát nem én gondolom ki, hogy na most ez legyen, vagy az legyen. Persze sok olyan is van, amit ki lehet gondolni, és az embernek van szabad keze, de ott van az a rengeteg papírmunkas, az a rengeteg hiába való munka. Hát ezt a gyakorló tanítók, meg a gyakorló tanárok meg tudják mondani, hogy a munkának a tetemes része azért az egy elég nagy hiába valóság. Úgyhogy én akkor mondom, mindig ezen gondolkoztam, és ezen ábrándoztam, hogy mikor nagy leszek, akkor játszóházvezető leszek, aztán ez el is jött, eljött az a pillanat egyszer csak, amikor már egyre többet foglalkoztam játszóház szervezésével, vagy olyan foglalkozásokat találtam ki, és vezettem le gyermekek számára, amelyek teljesen szabadidős programok voltak, tehát kikapcsolódás, feltöltődés, egy kis kreatív kézimunkázás, vagy ehhez hasonló dolgok. És már mondhatnám, hogy körülbelül olyan 20 éve, hogy tényleg úgy fokozatosan erre álltam rá, játszóházvezetőként kezdtem működni, és akkor egy adott pillanatban elérkezett az, amikor a tanügyből kiálltam, és a saját lábamra álltam, mint játszóházvezető, tehát manapság már, vagy most már játszóházvezető a fő állásom, és ezt vállalkozásban végzem, saját vállalkozásban.
Mostanában egyre népszerűbbek ezek a startupok, és akkor kisvállalkozások, stb. De hogy azt érzem, hogyha valaki egy intézményes rendszerben tanult, és egy intézményes rendszerben kezdett el dolgozni, mint a pedagógusi pálya is, akkor kell egy nagyfokú bátorság, hogy akkor azt mondom, hogy én elkezdek játszóházakat vezetni egy olyan területen, amit lehet, hogy akkor ismernek, vagy nem ismernek, vagy hogyan fogom én ezt népszerűsíteni egyáltalán, honnan fogják tudni a gyerekek, hogy akkor jöhetnek hozzá. Honnan származott az a fajta bátorság, hogy akkor te kilépsz, azt mondd, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, amúgy is ez volt az álmom, de hogy meghozom ezt a döntést.
Hát az a helyzet, hogy nem első pillanatban nem a saját, hogy mondjam, a saját kis vállalkozásomat kezdtem el, hanem egyesület keretében, az illetve a családsegítő egyesület keretében, akkor már működött a Kismama Klub, hát az nagyon rég működik, és a Kismama Klub keretében kezdtünk el mindenféle délutáni foglalkozást szervezni, aztán létre is hoztunk hoztam, mondhatom, hogy létrehoztam a Bóbita játszóházat, ami az Életve Család Segítő Egyesület játszóháza volt akkor, és aztán úgy próbáltam bevonni még segítőket, társakat, és így alakult ki az, hogy van egyfajta ilyen szabadidős foglalkozás lehetősége az egyesületnél is, és akkor egyre több helyre úgy hívogattak, amikor hát rengeteg emberrel találkoztam az egyesületben, és az volt az alap, hogy a Kismama klubba eljárt nagyon-nagyon-nagyon sok anyuka és apuka is, tehát hogy családok jártak, és akkor sok embert megismertem, és akkor hívtak ide-oda, amoda, és az az igazság, hogy nem volt könnyű ezt a lépést megtenni, hogy tényleg egy működő intézményes keretből kilépni, és akkor teljesen saját szakára valamit mást csinálni. Úgyhogy mindenképpen ez, hogy az egyesületben tudtam egy kicsit ez irányba is próbálkozni, fejlődni, ez sokat segített, és aztán 2009-ben jött el az a pillanat, amikor kiléptem a tanügyből, és akkor már természetesen kellett keresni a lehetőségét annak, hogy a játszóház vezetésből hogyan lehet boldogulni. De igazából nagyon szépen alakult, és hát már mondhatom azt, hogy tényleg hát a nap 24 óráját ki lehetne tölteni, meg még szoktam is azon viccelődni, hogyha lehetne egy kívánságom, akkor az az lenne, hogy legalább még 24 órája lenne a napnak. Az biztos, hogy az egész áldott napot ki lehetne tölteni foglalkozásokkal, mert hál' Istennek van rá kereslet. De visszakapcsolva egy kicsit, tehát az elején az emberek nem nagyon tudták, hogy mi fánterem ez. Magyarországon már időtlen idők óta van olyan, hogy játszóház, de itt nem igazán tudták ezelőtt 20 évvel, még nem volt egy olyan nagyon bevett szokás. Volt egy-két hely, például Szilágysomlyón működött, hosszú-hosszú évekkel ezelőtt indult a szilágysomlyói játszóház, remélem nem mondok butaságot, és lehet, hogy majd napig is működik. Na de itt Kolozsváron nem igazán tudok arról, még volt régebb a Kuckó, aztán az megszűnt, de azt hiszem én, hogy körülbelül ennyi, vagy esetleg olyasmik voltak, hogy egyházaknál ilyen kis délelőtti délutáni köröcskék. Na de az utolsó 10 évben akkor egyre inkább fellendült ez a dolog, most már nagyon sok játszóház van, hál' Istennek itt Kolozsváron is, de nagyon érdekes, mert például a román nyelven nem is tudják igazából, hogy mi ennek a megnevezése, és nagyon érdekes volt, amikor létrehoztam a vállalkozást, hogy ott meg kellett mindent román nyelven mondani, hogy akkor annak mi a megnevezése, és nem nagyon találtam meg, hogy az, hogy játszóház vezető az igazából, hogy szól román nyelven. Na, de aztán szépen kialakulnak ezek a dolgok.
Én megpróbáltam összeírni azt a rengeteg foglalkozást, amit tartasz. Nem is tudom, itt nagyon sok minden van. A jeles naptárról majd beszélhetünk egy picit később is, de éneklés, zenélés, akkor különböző kézműves foglalkozások, akkor a különböző ünnepekre való hangolódós foglalkozások. Az a több típusú kézműves foglalkozás, amit te végzel. Hogyan áll össze, vagy mi az, ami a Kingréca-féle játszóháznak a védjegye?
Nagyon fontos eszköz az én tevékenységemben a gitár, tehát ez egy nagy ajándék, gondolom, hogy ifjú koromban megtanultam, hát csak egy kicsit gitározni, tehát nem mondhatom azt, hogy gitárvirtuóz vagyok, szó sincs erről, de annyit tudok, hogy azzal nagyon jól el lehet boldogulni a gyermekekkel, és hogyha zenés foglalkozásról van, éneklős, dalolós foglalkozásról szó, akkor az nagy segítség, hogyha van egy hangszer, és akkor amellé még a gyermekeknek is ki lehet osztani egy-egy kis ritmus hangszert, vagy készíteni valamit. Tehát ez, mikor kingricás foglalkozást tartok, akkor ez a gerince, a gitárral kísért dalok a témához kapcsolódva. És a másik nagyon nagy segítség nekem az évnek, a naptári évnek a történései, eseményei, jelesnapjai, stb., tehát az ünnepek, tehát az egész év, ahogy folyik, az év folyásával párhuzamosan alakul az én programom is, tehát mindent azt határoz meg igazából, hogy milyen évszak van, a természetben mik a változások, mik a történések, milyen ünnephez vagyunk közel, milyen jeles nap van éppen, tehát ezek azok, amik támpontok, amik segítenek, és akkor ilyen segítő pontok alapján tudom felépíteni a foglalkozásaimat, és azt általában úgy szeretem, hogy mindig egy ilyen kerek egész legyen. Tehát legyen annak egy kezdete, egy ilyen jól ívelő története, és legyen egy befejezése is. És akkor minden-minden összefügg. Na most igaz, hogy én népi játszóházvezetői tanfolyamokat is végeztem, és az egy külön műfaj, tehát a népi játszóházat tudatot, azt nem lehet össze-vissza keverni mindenféle modern dologgal, na de amikor azt tartok, csak népít meg, hogyha valaki hív foglalkozást tartani, akkor azt mindig tisztázzuk, hogy mit szeretne, hogyha népi játszóház foglalkozást szeretne, akkor a gitárt nem is viszem, azt nem szövöm bele, de hogyha simán csak kingricás foglalkozást szeretne, akkor abban minden belefér, persze a jó ízlés határain belül, tehát vannak ott gitáros dalok is, ismert gyermekdalok, népi dalocskák, illetve hálás vagyok nagyon Grillus Vilmosnak, a Kalákának, Halász Juditnak és más gyermekzene szerzőknek, meg előadóknak, hogy az ő dalaikat is nagyon-nagyon jól tudom használni, és ezekre épülnek fel a foglalkozások, és akkor mindig egy-egy népi mondóka, vagy egy népi játék bejön, és attól függ, hogy mennyi az idő, mindig lehet találni egy olyan kis kézimunkát is, ami illik a témához, és akkor így ezzel kerek egész a foglalkozás.
Az áll a szakmai oldaladon, a közösségi médiában, hogy Kingrica egyenlő Kinga Igric, Kingrica házhoz megy igricelni. Mit jelent ez az igricelni szó?
Hát ezt mindig a gyermekeknek is megmagyarázom. Hát igazából az igric régen, a középkorban a házról házra, városról városra vándorló énekmondó volt. És akkor ezért jött nekem ez az ötlet, hogy ez legyen az én úgymond művész nevem, na most lehet, hogy ez nagy szó, de az ilyen munka nevem, hogy Kinga Igric, mert hogy én is tényleg oda megyek, ahova hívnak, s ahova megyek, ott mindenhol a gyermekekkel énekelek, mesélek nekik, játszunk együtt, stb. Tehát tényleg vándor játszóházvezető vagyok, nincs is nekem székhelyem, hanem mozgó játszóház vagyok egy személyben, úgyhogy ahova hívnak, oda szoktam elmenni a foglalkozásaimmal.
És különbséget kell tenni Szabó Kinga és Kingrica között? Tehát, hogy van itt egy ilyen...
Én igyekszem azért egy kicsit meghúzni a vonalat, mert azért jó lenne néha az embernek lenne magánélete is, úgyhogy hát magánemberként nyilván Szabó Kinga vagyok, és akkor a játszóház vezetőként egyre inkább szeretem úgy bemutatni magam, hogy Kingrica.
Én azt érzem, hogy már csak azért is van különbség, mert hogy Szabó Kinga az reggel lehet morcos, mert éppen túl forró a kávé, vagy elfogyott otthon a cukor. Szabó Kinga lehet, hogy bosszankodhat amiatt, hogy a kolozsvári forgalomban nem halad, és már ott kellene lennie egy foglalkozáson. Kingricában pedig van egyfajta egy derű, egy folyamatos játékra való képesség, és ez lenne a kérdésem, hogy hogyan tudja Szabó Kinga megteremteni azt, hogy Kingricában mindig legyen egy mosoly a gyerekek felé. Tehát ezt a fajta, amikor valakinek a munkahelyi leírása és a szakmai követelmény az, hogy jókedvű és játékos legyen, ezt hogyan lehet kivitelezni?
Hát az a legfontosabb szerintem, hogy én nagyon szeretek játszani. Tehát nagyon szeretem, amikor gyermekek között vagyok, és szinte magától jön az, hogy kikapcsolódik a külvilág. És az az igazság, hogyha véletlenül nem sikerül félretenni a napi gondokat, vagy a problémákat, vagy valami, akkor csapnivaló lesz a foglalkozás. Hogy volt már olyan is, hogy beteg voltam, tehát nem lehetett lemondani, mert el kellett oda menni, de nem éreztem jól magam, és csapnivaló volt a foglalkozás, legalábbis én úgy éreztem. Tudom azt, hogy nem, tehát nem működik, nem klappolnak a dolgok, hogyha az ember nem tudja magát átadni annak a pillanatnak. Lehet, hogy más észre se veszi, de utána meg egy-egy ilyen után, hogy nem tudtam átkapcsolni, vagy hogy nem tudtam elfelejteni bizonyos dolgokat, vagy nem éreztem jól magam, utána hetekig ezen rágódom, és úgy szégyenkezem magam előtt, hogy nem volt az olyan, mint amilyen kellett volna legyen. De rendszerint azért csak sikerül, és tényleg azok a gyermekek, azok olyan vidámak, derűsek, és annyira úgy mindenre kaphatóak, úgy veszik a lapot, és az az igazság, hogy minél kisebbek, annál, hogy mondjam, annál felemelőbb egy-egy ilyen foglalkozás után az ember a föld felett egy méterrel lebeg, viszont a nagyokkal is meg lehet találni a hangot. Én szeretek nagyobbakkal is dolgozni. A nagyobbak már nagyon jól, hogy mondjam, érzik a humort a dolgokban, és az nagyon-nagyon sokat segít. Nagyobb gyermekeknél, illetve felnőtteknél is, ha felnőtteknek tartok foglalkozást, hogy egy-két viccet elsütni, vagy humoros fordulatot bevetni, és akkor tényleg már mindjárt oldottabb a hangulat, és mindenki jobban érzi magát.
Ez lenne a következő kérdésem, hogy tudnak még a gyerekek játszani, mert hogy vannak ezek a nagy hangú vélemények, hogy a mai gyerekek, és a kütyük, és a stb. De akkor ezek szerint hallgatva téged, játszani minden gyerek tud.
Rá lehet őket vezetni. Nem egyszer fordul elő az, hogy egy-egy osztályba bemegyek, vagy bemegyünk, hogyha többen is tartjuk a foglalkozást, és akkor azt lehet érezni, hogy jaj, nincs kedvük, hogy azt gondolják, hogy hát ez most micsoda, ez nem nekünk való, és hogy milyen, hát ez semmi, ez nem jó. És akkor egy adott pillanatban, hogy az ember végzi a dolgát, úgy próbálsz nekik bizonyos lehetőségeket felvillantani, és egyszer csak ott van egy olyan szikra, amikor átalakul, és aztán már minden megy. Tehát, hogy mégiscsak ráéreznek, beszélek itt inkább harmadikosokról, negyedikesekről, és egyszer csak úgy teljesen átfordul a dolog, és ráéreznek, hogy hoppá, azért játszani jó. És emlékezzünk csak vissza, hogy azért játszottuk, mikor kisebbek voltunk, és akkor tényleg el lehet velük népi játékot játszani, vagy egy kis kézimunkát, vagy meg lehet tanítani egy dalt, és akkor már jó a hangulat. Tehát van olyan, hogy nehezebben indul be, és az igaz, hogy a mai gyermekek nagyon sok mindent nem tudnak, amit mi tudtunk annak idején, az én korosztályomról beszélek, amikor mi kicsik voltunk, hát nem volt akkor kütyű, hála az Úristennek, és akkor tényleg mindennel el tudtunk játszani. És nagy bandázás volt mindig, összegyűltünk az udvaron, és mindenfélét kitaláltunk. Amikor már nagyobbak voltunk, akkor a társasjáték, a kártya, a pingpong, szóval tényleg tudtunk játszani, és nem unatkoztunk. A mai gyermekek nagyon sok mindent nem tudnak például. Meg a másik, amit észrevettem én is, meg mindenki mondja, aki foglalkozásokat tart, gyermekfoglalkozásokat, hogy a kezüket nem sokat használják. Hát ezt mindenki mondja, hogy a kezüket a mai gyermekek csak a hüvelykujjukat használják a kütyűn való navigálásra, és ez tényleg igaz, nagyon sajnos. Tehát most lehet, hogy bután mondtam ezt, hogy nagyon sajnos, de nagyon nagy baj szerintem, hogy nem tudnak a 6-7 évesek bogot kötni. Azért ez hirtelen elképzelhetetlen számomra, és mindig rácsodálkozom, mert azt gondolom, amikor egy osztályba bemegyek, egy előkészítőbe, vagy egy elsőbe, hogy ó, ez csak egy különálló eset. De mikor azt látom, hogy több helyen is ugyanez a probléma, elég szomorú. És nagyon-nagyon nagy szükség lenne arra, hogy minél többet a kezükkel dolgozzanak, tehát valamit csináljanak, mindig alkossanak valamit. Vagy például otthon is nagyon fontos lenne, hogy a szülő adjon a kezébe olyasmit, amivel a kezét kell használja. Tehát kicsi korban már, 5 éves korban is meg lehet tanítani, murkot pucolni, vagy mit tudom én, egy virágot átültetni egyik cseréből a másikba, vagy ruhát kiteregetni, vagy tehát mindenképpen kéne adni feladatokat a gyermekeknek, hogy többet használják a kezüket. Én nagyon szoktam haragudni, amikor minden gyereken tépőzáros cipőt látok, mert meg kéne tanulni cipőt kötni. Na, tehát ez egy alap dolog lenne, mire iskolába megyünk, tudjunk kabátot gombolni, cipőt kötni, még mondanék vagy kettőt, de most azt inkább rábízom mindenkinek a képzelő erejére.
Rengeteg különböző foglalkozás közül lehet választani most már Kolozsváron, tehát hogy igazából az egy probléma, hogy a szülő azt tudja mondani, hogy nem megyünk a negyedik vagy ötödik külön órára és foglalkozásra. Hogy látod, hogy miért fontos, hogy ezeket a hagyományosabb játékokat is megőrizzük, ezeket a hagyományosabb szokásokat, vagy kézműveskedéseket is megőrizzük, és esetleg megtanuljuk.
Hát az első, ami mindenképpen, amit mondtam az előbb, hogy a kezüket kellene tudják használni, és az, hogy miért kéne minél több népi játékot játszani, hát kicsikortól kezdve a népi játék az egy olyan dolog, amiben minden benne van, tehát az egész élet benne van. A népi játékban egy csomó ismeret van, amit, hogyha játsszák folyamatosan, akkor azokat szinte észrevétlenül elsajátítják. Akkor egy csomó olyan dolog van, amit szerintem egy pszichológus jól ki tudna elemezni. Én hál' Istennek nem foglalkozom ezzel a részével, de csak úgy említsek néhányat. Tehát megtanul az a gyermek szabályt követni, miközben ezeket játsza. Megérzi azt, hogy nem mindig ő van a központban, nem mindig ő a fontos, van, amikor alá kell vesse magát egy játékvezetőnek például, akkor megtanulja tűrni a monotonitást, mert egy játékot, már monotonitást úgy értem abból a szempontból, hogy többször is eljátszunk egy játékot, és mindig ugyanaz a szövege, a dallama, ugyanúgy megyünk körbe, stb. Stb. Tehát ezt is meg kell tanulni, tűrni. Ugyanakkor benne van egy csomó ritmus, egy csomó dallam, fejlődik a ritmusérzékük, a hallásuk és az anyanyelvük is, tehát az anyanyelvi készségeik is. Tehát akkor hogy ne lenne fontos a népi gyermekjáték? Egész pici kortól pedig a mondókák. Sajnos a mai anyukák, na most tisztelet a kivételnek, nem tudom. De magamból indulok ki, amikor nekem megszületett az első gyermekem, hát dalocskát rengeteget tudtam, mert a dalok mindig úgy hozzám ragadtak, és már akkor rengeteg gyermekdalt hallgattam meg, tanulgattam, mert kellett a munkámhoz. De mivel nem óvodában dolgoztam, a mondókák nagyon hiányoztak. Tehát mondókából tudtam egy-néhányat, amit még én is nagymamámtól hallottam, de keveset, és amikor megszületett a gyermekem, akkor néztem, hogy nem tudom a mondókákat, ez nagyon nagy baj. És akkor elkezdtem tanulni őket könyvekből. És aztán az is úgy van, hogy az ember, amikor elkezd valamivel foglalkozni, aztán egyszer csak úgy azok is hozzáragadnak. Tehát most tényleg sok mondókát tudok, mondhatjuk így, és nagyon nagy hasznát veszem a munkámban, az óvodában is, de ma éppen iskolában volt, és az iskolások is nagyon élvezték a diótörő, mágtörő, kalácssütő, kásakavaró mondókákat.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk
Szabó Kinga, Kingrica, játszóházvezető.
A jeles naptár foglalkozásaitokon is ezt Bocsuzsával közösen végzitek, és Kós Katarina házigazdája, mivel a Györkösmányi Albert Emlékház ad otthont ennek a fajta foglalkozásnak, mindig egy-egy hónaphoz kötődő szokásokat jártok körül a gyerekekkel, szintén harmadikos, negyedikes korcsoportú gyerekek járnak ezekre a foglalkozásokra is. Miben más egy ilyen jeles naptáras foglalkozás, mint egy Kingrica játszóház például?
Hát ez mindenképpen abban is más, hogy egyszer van egy hónapban, és akkor természetesen, mivel mondtad, és így is van, hogy annak a hónapnak a jeles napjaihoz kapcsolódik, tehát végigvesszük a jeles napokat, és akkor, ha lehet, akkor mindegyikről mesélünk a gyermekeknek, és hogyha úgy sikerül, akkor egy-egy szokást el is játszunk, megtanítunk, eljátszunk, és akkor ezekben a foglalkozásokban mindig van ének is, játék is, kézi munka is. Mindig azt mondják, most teszek egy zárójelet, azt szokták mondani, hogy kézműveskedés, de most már mindent kézműveskedésnek neveznek, mindent egy kalap alá vesznek, pedig nem minden az. A legtöbb, amit a gyermekekkel végzünk, az kézi munkázás igazából. Tehát a kézműveskedés az egy-egy kézműves szakmából kiragadott kézműves technika alkalmazása foglalkozásokon, inkább így határoznám meg. Na de visszatérve akkor a jeles naptárhoz, akkor mindig van legalább kézi munka, de természetesen itt, mivel az egész a népi jeles napokhoz kapcsolódik, akkor természetesen igyekszünk hagyományos kézműves technikákat is megtanítani a gyermekeknek, és akkor szokott lenni mindig ilyen kimozdulós alkalmunk is a jeles naptáron, most pont arra készülünk, majd kántálni megyünk el, minden évben elmegyünk karácsony és új év között egy délután kántálni családokhoz, akik fogadnak. Na és hogy miben más? Hát tulajdonképpen szerintem csak az a különbség, hogy a kingricás foglalkozásba beviszem a gitárt is. A másik különbség pedig az, hogy itt tényleg Zsuzsával ketten tartjuk, és akkor ezt mindig össze kell hangolni, hogy mi legyen a foglalkozásnak a témája, vagy miket mondunk el, vagy mit játszunk el, vagy mit fogunk készíteni, milyen éneket tanítunk, és akkor ez így alakul ki.
December azért gondolom ad több jeles napot is, amire fel lehet készülni. Mik kerültek be a jeles naptárba karácsony havában?
Hát mivel nagyon korán tartottuk decemberben, ha jól emlékszem 8-án, az még ott volt Mikulás után rögtön, úgyhogy mindenképpen egy kicsit a Mikulásról is próbáltunk beszélni a gyermekeknek, de inkább azt próbáltuk elmesélni, hogy régebben hogyan zajlott ez, és megpróbáltuk felhívni a figyelmüket arra, hogy akit úton útfélen lehet látni piros ruhában, akkor az most nem pontosan ugyanaz a Mikulás, mint akiről mi a jeles naptáron beszélünk, vagy a szokások mások manapság, mint amilyenek régen voltak. és erre próbáltunk hangsúlyt fektetni. Szoktunk általában képeket is mutatni nekik, régi archív fotókat vagy felvételeket, és akkor természetesen Luca napja is szóba kell kerüljön ilyenkor decemberben mindig, azt nagyon szeretik a gyermekek, amikor lucázni megyünk, vagy legalábbis eljátsszuk, hogy lucázni megyünk. Aztán természetesen, mivel közeleg a karácsony, akkor itt kántát is tanítottunk, karácsonyi kántát, meg karácsonyi köszöntőt, illetve újévi köszöntőéneket is, mivel hogy szeretnénk elmenni kántálni. Tehát nagyjából ezeket a jeles napokat jártuk most körbe. Az az igazság, említetted, hogy harmadikosok, negyedikesek a célközönség, de igazából mi úgy találtuk ki, amikor elindítottuk, már nem is tudom pontosan hány évvel ezelőtt, de valami 15 körül, azt hiszem, hogy most lesz januárban a 15. évfordulója a jeles naptárnak, akkor úgy találtuk ki, hogy 1-4 osztályosoknak, mert hogy az az a korcsoport, amikor már elég nagyok ahhoz, hogy lehet ismereteket átadni, úgymond, tehát hogy elmesélni dolgokat, és hogy ezek tényleg nagyon érdekesek tudnak lenni, ezek a jeles napokhoz kötődő szokások, hagyományok. De az volt a tapasztalatunk, azt vettük észre, hogy nagyon szívesen jön az óvodás korcsoport is, és akkor olyankor, amikor több a kicsi, több az óvodás, akkor persze, hogy át kell egy kicsit alakítani, tehát akkor nem lehet sokat mesélni, mert a kisebbeknek nincs annyi türelmük, úgyhogy mi kell alkalmazkodjunk az a helyzet.
És mekkora néprajzi kört ölel át, vagy próbáltok lefedni? Ugye Kolozsvárnak az az érdekessége, hogy nagyon sok szülő nem Kolozsváron született. Lehet, hogy pont Székelyföldről hozzák a saját hagyományaikat, a másik szülő a Szilágyságból hozza. Ti mekkorát próbáltok körülölelni? Mi az, amit megpróbáltok átadni?
Hát az az igazság, itt Zsuzsa a szakértője ennek, mert ő néprajzos, néprajzkutató, és akkor úgy szoktuk, vagy általában inkább Zsuzsa arra szokott törekedni, hogy legelőször a helyieket, tehát hogyha vannak olyan szokások, hagyományok, amelyek itt a mi környékünkön jellemzőek, akkor azokat próbáljuk az előtérbe helyezni, de természetesen máshonnan is, tehát sok olyan szokás van Székelyföldön, Csángóvidéken, Moldvában, amikről gyakran és sokat beszélünk, mert érdemes. Természetesen a többit is megemlítjük, ami kicsit messzebb is van tőlünk, illetve szoktunk a dunántúli vagy a magyarországi területekre jellemző szokásokról, hagyományokról is beszélni, de mondom, hogy főleg elsősorban az itteniekről, de hogy visszakapcsoljak, tehát hogy meg szoktuk kérdezni azért a résztvevőket, főleg, hogyha van ott egy-egy nagymama is, vagy ott szoktak lenni az anyukák is elég sokszor, tőlük is meg szoktuk kérdezni, hogy felétek akkor milyen szokás volt, vagy hogyha a nagymama van ott, akkor megkérdezzük, hogy ő a gyermekkorából mire emlékszik, vagy emlékszik-e valami ilyesmire, ami a pont aktuális jeles napnak a szokásaihoz tartozik. És bizony volt olyan, hogy nagyon érdekes dolgokat mondtak.
A hagyományokban szerintem az az érdekes, hogy mindig átalakulnak. Tehát, hogyha megkérdezzük, hogy 50 évvel ezelőtt milyen hagyományokat tartottak egyik-másik ünnepkör körül például, és azelőtt 100 évvel mi volt, és azelőtt is így menhetnénk egészen messzire, akkor ezek a dolgok mindig alakulnak, mindig változnak. Mi például a kántálás szokását teljesen családivá tettük, és egy ilyen jártunk kántálni, de hogy volt egy ilyen családi fordulat bennem, tehát hogy nem azt a nagyon hagyományost őriztük meg. Hogy látod, hogyan kellene ezekhez a hagyományokhoz viszonyulnunk, ezeket tartanunk, nem tartanunk, átalakítanunk?
Mindenképpen az az igazság, hogy nem lehet ezt olyan üvegbura szinten használni, a néphagyományokat, mert ahogy te mondod, tehát átalakult a világunk, most nem várhatjuk el azt, hogy mindenki bekenje az ajtófélfáját fokhagymával, az ártó szellemek, s a boszorkányok ellen, akkor nem hiszem, hogy ezt kötelezővé kéne tenni, hogy akkor most tényleg indulj el a városban, és minden házban, vagy minden tömbházban, minden ajtónál kopogtass be, hogyha elmész kántálni. Tehát ez természetesen átalakul. Úgy, ahogy mondtad, tehát manapság már tényleg az jellemzőbb, hogy főleg városon, hogy a baráti társaságok járnak el egymáshoz kántálni, vagy elmennek a rokonokhoz, vagy akár a közeli szomszédokhoz, de tényleg nem lehet azt, mint ahogy régen volt falun, hogy a falut végigjárták, és mindenhol bekopogtak. Hát persze, hogy nem várhatjuk el manapság ebben a mostani modern világunkban, hogy minden úgy legyen, mint régen. És nem is az a célunk nekünk, úgy gondolom én a jeles naptárral, hogy most akkor mi, hogy mondjam csak, megmondjuk, hogy akkor ezt most így kell csinálni, hanem hogy megmutassuk azt, hogy milyen volt régen, elmesélni, esetleg, hogyha találunk régi felvételeket, akkor azt kivetítjük, megmondjuk, megbeszéljük. Tehát, hogy igazából megmutatni kell, és amit lehet, azt egy kicsit megpróbáljuk feleleveníteni. Tehát a mi kicsi szintünkön, tehát persze, hogy nem tudunk mindenhova eljutni, amikor elmegyünk kántálni. Például volt olyan, hogy nem is egyszer, hogy elmentünk szerkesztőségekbe, a Szabadság szerkesztőségébe többször is elmentünk kántálni, vagy elmentünk intézményhez valahova. És akkor igazából a lényegét próbáljuk megmutatni ezeknek a szokásoknak, nem azt, hogy most úgy kell csinálni, ahogy régen volt, és akkor itt most persze karácsony következik, de a tojásírásról is szeretnék beszélni, hogy ott is mindig elmondjuk a régi szokásokat, a régi hiedelmeket, amik ahhoz kötődnek, de igazából itt most az a lényege, hogy megtanítsuk azt a technikát, amivel ezek a tojások megíródnak viasszal, és arra törekszünk, hogy a családok életébe ezt emeljük be, vagy emeljük vissza, vagy hozzuk vissza, és az a tapasztalatunk, hogy nagyon sokan szeretik, és nagyon sokan szívesen megtanulják, és aztán otthon is évről évre mindig ugyanúgy díszítik azután a tojásokat, miután megtanulták. Tehát azt gondolom, hogy ezzel már nagy lépés, tehát hogy mondjam, tehát egy nagy dolog az, hogy elértük ezt, hogy egyre többen használják ezeket a hagyományos technikákat. Meg nagyon-nagyon sokan tanulnak mostanában nemezelni. Azt is nagyon megszerették, tehát én csak egy párat tudok így elmondani, aminek látom, hogy nagy népszerűsége van a városiak körében is. És most ez persze nem arról van szó, hogy mi a jeles naptárral most akkor mi hoztunk vissza mindent a köztudatba, vagy mi terjesztettük el, mert persze, hogy sokan mások is foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, tehát nem mi vagyunk az egyedüli egy szem hagyományokat átadni megpróbálók.
Hát én talán azt látnám nagyon fontosnak, hogy így egyik-másik hagyománynak az eredetét is tudjuk, mert egy picit én saját magamból kiindulva tartok a saját családomban is, vagy próbálok megtartani bizonyos hagyományokat, de néha elveszik az, hogy mit miért csináltunk. Tehát, hogy miért is írok én tojást? Hát írok, mert édesanyám is írt, de hogy akkor így ezeknek az értelmét, vagy ezeknek az eredetét valahogy megismerni, talán ez lenne egy fontos szempont.
Hát az nem árt, soha nem árt, hogyha az ember tudja, hogy régen miért írták a tojást, hogyha már tojásról beszélünk, hogy miért írták azt a bizonyos mintát, vagy miért adták azt a bizonyos mintájú tojást annak a legénynek. Tehát ezeket a dolgokat el lehet mesélni. Hát manapság már nem hiszem, hogy bárki is azért írja meg az ekevasas tojást, mert azzal azt akarja elérni, hogy jó legyen a termés. Hanem azért írja meg a mai modern ember, mert tetszik neki az a minta, amivel semmi baj nincs. De nem árt, hogyha tudjuk. És azért ezért próbáljuk mindig el is mondani, amiről tudunk mondani a régi hiedelmet, azt elmondjuk a résztvevőknek egy-egy ilyen tojásírás alkalmával, és hogyha megjegyzik, akkor persze az egy plusz tudás, amit magával visz.
A Kingrica oldalán rengeteg gyönyörű szép tojás mintát is lehet látni, de ebben az időszakban karácsonyra készülve rengeteg gyönyörű szép mézes kalácsot is. Mennyire hagyományos dolog a mézes kalács itt a tájainkon?
Igazából én nem vagyok néprajzos, úgyhogy nem igazán ástam bele magam túlzottan, de egy-egy dolgot olvastam azért, tehát hogy ez a mostani divat, tehát azt lehet látni mindenhol rengeteg ilyen internetes oldalon is, hogy az a divat, hogy az egész mézes kalács felülete be van terülő mázzal vonva, tehát hogy színes, mázas mézes kalácsok vannak, és még arra van aztán díszítve. Persze a legkedveltebb az átlag emberek között, hogy mondjam úgy, tehát nem azokról beszélek, akik ezt foglalkozásként űzik, vagy művészetet, mert vannak ilyenek is, akik művészetet próbálnak csinálni belőle, és sikerrel, tehát gyönyörű dolgokat lehet látni. Tehát a legelterjedtebb az, amikor a simán kisütött mézes kalácsot fehér cukormázzal díszítik. Na de erről pedig azt olvastam, hogy ez se olyan nagyon régi, hanem hogy a legrégebbi mézes kalácsok, amik a vásárokban közkedveltek voltak, azok az ütőfás mézes kalácsok voltak, tehát hogy annak semmiféle fehér díszítése nem volt, hanem azok fa formák, amikbe bele tették, azok rajzoltak ki a mézes kalácsok felületén bizonyos mintákat. Tehát azok voltak a régi, hagyományos mézes kalácsok igazából, és elég új keletű ez, hogy tükrös szív, meg színes cukormázzal körberajzolt szív, hogy az legyen a vásárfia például, és tényleg akkor ez is úgy, ahogy minden más, ez is átalakul, ez a hagyomány, hogy egyre inkább a modern világ ráviszi a képét a régi, hagyományos formákra. Én nem hiszem, hogy ezzel baj lenne, hanem hogy tényleg jó tudni a régi dolgokat, az eredetről is jó tudni, de nem baj, hogyha egy kicsit alakulunk a világgal együtt.
Mézes kalács házat is készítettél ebben az időszakban, amit tombolaként sorsoltak ki nem is olyan régen az adventi sokadalomban, és a tombolának az árát pedig Boros Olivérnek a megsegítésére, ezt csak így zárójelben mondom, ajánlottátok fel. Mennyire segít téged a ráhangolódásban, a készületben, az ünnepre való felkészülésben az, hogy például húsvét előtt tojást írsz, karácsony előtt pedig esetleg mézes kalácsot készítesz?
Hát anélkül nem tudnám elképzelni azért az életet. Ez a kettő tulajdonképpen a két hobbim, a tojásírás és a mézes kalács. Az a baj, hogy a nagy rohanásban, a nagyon sok programban már annyira kevés idő marad azokra, amit tényleg magamnak szeretnék, meg a családomnak, hogy nagyon sokszor hiányérzetem van. Tehát most, amióta elkezdtem november elején, igazából egész évben lehet mézes kalácsozni, nincsen ez meghatározva, hogy csak karácsony előtt lehet, de november elején kezdtem el a mikulási mézes kalácsokkal, meg persze december elejére el kell készüljön az adventi naptárba való mézes kalács, aztán utána lehet a karácsonyiakat készíteni. Hát igazából a legtöbb ilyen adag, ami így elkészült, az Olivérnek ment, mert mikulási adagot is tombolára szántam, meg ezt a házikót is, olyan jól esik. Tehát, hogyha ezzel tudok segíteni, akkor ezt nagyon szívesen megteszem, és nagyon-nagyon sok mézest sütök úgy is, hogy elviszem az óvodásoknak. De persze mindig arra is vigyázok, hogy maradjon a mi fánkra is otthon, tehát azt is már megsütöttem, ki kell még díszíteni, és arra is próbálok valahogy sort keríteni, hogy a gyermekeimmel együtt, hát most már a fiam olyan nagy, hogy ő már nem díszít velem, de amikor kisebb volt, akkor rendszeresen ő is segített. Most a lányommal ketten sütögetünk, illetve díszítgetünk neki is az iskolába, hogy legyen a gólyabálra, meg legyen a karácsonyi vására. Tehát jól esik ezt megcsinálni, akkor is, hogyha nem az én bendőmben fogja végezni a mézes kalács. Az nagyon kikapcsoló. Ameddig meggyúrod, ameddig kiszaggatod, megsütöd, aztán utána, ha találsz egy csendes 2-3 órát, hogy ki tudjad díszíteni, aközben nagyon le lehet lassulni, tehát ez sokat számít, hogy azt a pár órát azt magamnak elloptam, és tevékenykedés közben mégiscsak le tudok lassulni, tehát jár azért a kezem, de nagyon jó a lelkemnek, hogyha rá tudok szánni erre időt. Sajnos soha nincs annyi időm, amennyit erre szeretnék, és ugyanígy a húsvéti nagy menetben is ugyanez, hogy a tojásírást azt nem lehet elkapkodni, tehát nem lehet azt gyorsan csinálni, ott le kell ülni, és szépen rá kell szánni az időt, és ezért van az, hogy bármilyen kézi munkáról, vagy kézműves tevékenységről legyen szó, az biztos, hogy alkalmat ad a lecsendesedéshez, a lenyugodáshoz, tehát ahhoz, hogy valamit létre tudjál hozni, ahhoz el kell engedni a rohanást, le kell lassulni, mert jó munkához egyrészt idő kell, és hogyha elkapkodod, akkor másrészt meg akkor nem sikerül, nem lesz szép.
A türelemre is tanítom a mézes kalácsozás. Hát az is. Az volt a tapasztalatom, amikor vajon összeáll ez a massza, vagy nem áll össze ez a massza, na lássuk, tehát hogy azért türelmesnek kell lenni a mézes kalács masszához, hogy együttműködővé váljon. Mivel folytatódik januárban a te munkád? Ugye azért van egyfajta ciklikussága, azt mondta te is, a jeles naptárak miatt is, de hogy a Kingrica foglalkozásokban is benne van az, hogy január márral indul, és akkor hogy az adott hónaphoz mi tevődik hozzá, milyen szokás.
Hát nyilván, hogy ne fogunk hóemberről énekelni nyáron, természetes, hogy akkor kell az évhez, a természet történéseihez, változásaihoz igazodni. Januárban kezdődik a fonóhoz kapcsolódó sok-sok tevékenység, aztán utána, hát tulajdonképpen már januárban, mert január 6-án vízkereszttől kezdve farsang, egészen aztán húshagyók eddig. Természetesen ugye a következő periódust ezt fogja meghatározni, tehát a fonóban végezhető munkák gyermekek szintjére lehozva, olyasmiket próbálunk aztán a gyermekekkel kézi munkázgatni, vagy olyan technikákat próbálunk mutatni, vagy tanítani, amelyek a fonalmunkákkal kapcsolatosak, aztán utána jön ugye a farsangi szórakozás, a farsangi alakoskodás, vagy akár, hogyha Kingrica elviszi a gitárját, akkor maszkabáról beszélhetünk, mert olyankor aztán mindennek lehet öltözni. De nagyon fontos lenne, hogy ezt még említsük meg azért, hogy az Erdélyi Hagyományok Házával is legalábbis az utóbbi időkben, 2-3 éve együttműködöm, és akkor most pontosan az Erdélyi Hagyományok Házás komplex gyermekfoglalkozásokkal is most pont a karácsonyi menetet zárjuk le, és kezdődik aztán utána januárban a fonó, meg a farsang, és akkor e körül fog forogni a világ.
És melyik a kedvenc időszakod? Mert hogy mondtad már más beszélgetésekben is, hogy ugye van ez a fajta ciklikusság így az év hónapjai körül, de hogy ezeket a dolgokat nem lehet megunni, mert mindig más gyerekek jönnek, mindig más találkozásokra van lehetőség. Neked melyik időszak a kedvenced, hogyha így megnézed a teljes éves naptárat?
Hát, nem is tudom, mit mondjak. Mindegyiket szeretem. De tényleg, nem is tudnék választani, mert annyira benne vagyok mindig ezekben a témákban, tehát hogy most milyen témakörről van szó, hogy nem tudnék választani. Szeretem ezt a karácsony előttit is persze, de ugyanúgy az ősziben is, ami ezt megelőzte, annyi minden van, tehát a termés ünnep, vagy tehát az, hogy annyi terméserről lehet a gyermekekkel beszélgetni, meg annyi mindent lehet alkotni, az a gazdagság, ami az őszben van, tehát az a gyönyörű lángoló csipkebogyó és galagonya, amit be lehet vinni a foglalkozásokra, tehát az is nagyon el tud engem bűvölni. Megyünk visszafelé, hát a nyáron ott vannak a nyári táborok, amikor annyi mindent lehet, akkor a természet is olyan gazdag, akkor mindenhez lehet, bárha merre nézünk, mindenhez lehet kötni egy mondókát, egy dalocskát, egy bármit, és akkor utána vissza, ugye, ha már visszafele haladunk, akkor a tavasz, ott van a húsvét, az is nagyon-nagyon kedves számomra, de még azelőtt, a húsvét előtt a természet éledésével is annyi minden lehetőség van. És akkor visszaértünk már a farsanghoz, az meg mindig nagy menet, nagy buli. Mindegyiket szeretem, az az igazság. Meg olyan jó pofa, hogy nagyon-nagyon el vagyok foglalva mindig minden témával kapcsolatban, tehát mindig valamit éppen bütykölök, vagy valamire éppen készülök, és kérdezték tőlem, hogy húsvét előtt, amikor látták, hogy teljesen a gice készítésbe, a gice a tojásíró eszköz, teljesen abban vagyok, idézőjelben mondom, belerokkan vagy, de miért nem csinálod egész évben, és akkor nem lenne húsvét előtt ez a nagy menet. De egész évben én más dolgokkal kell foglalkozzak, tehát mindig van, amit előkészíteni, mit tudom én, karácsonyra készülve, elő kell készíteni azt a rengeteg diót, tobozt, amit meg kell aztán aranyozni, vagy mit tudom én, elő kell készíteni fonó idejére azt a rengeteg fonalmunkát, hogy aztán utána a gyermekekkel lehessen ezzel haladni. Szóval nincs megállás, állandóan van mire készülni.
És akkor hogyan pihensz? Mikor pihensz?
Hát kéne, az az igazság, hogy kéne egy kicsit pihenni. Hát általában nyáron azért akad egy-egy olyan hét, amikor magamnak valamit. Tehát például eljárunk, nem is tudom hány éve, rengeteg sok éve, mindig válaszútra a családos táborba, a családos kézműves táborba, a gyermekekkel, most a fiatalokkal, vagyis legutoljára már csak a lányom jött velem, és akkor ott aztán tényleg, ott nincs hajtás, ott nem kell készüljek én semmire, hanem ott magamnak alkotok, amihez kedvem van, és akkor az a jó hangulat, az a csodálatos zene, az a jó társaság, az annyira fel tud tölteni, hogy szinte egy évre kitart. De mindenképpen azért az ember még próbál belopni, és ami nagyon-nagyon feltölt néha egy jó előadás, egy jó opera, egy jó színház, egy jó koncert, szóval ezekre azért megpróbálok úgy időt szakítani, mert tényleg kell egy kicsit pihenni. És aztán mindig az a nagy vágyam, hogy leülhessek a könyvvel a kezembe, és akkor tényleg olvashassak, mert arra nagyon kevés idő maradt sajnos, de hát ha most az ünnepek alatt lesz erre is alkalom.
Hát nem is, hogy kitartást kívánunk, mert nincs szükség arra, hogy kitartást kívánjunk, inkább hogy ezt a fajta életkedvet és ezt a fajta energiát őrizd meg továbbra is, és még nagyon sok ilyen éves ciklust járjon körbe Kingrica is, és Szabó Kinga is. Köszönjük nagyon szépen.
Hát én nagyon szépen köszönöm, és aztán tényleg erről lehetne beszélni, ajaj, mennyit, sokat. Köszönöm szépen.
Ez volt a mai Ezer Egy Ötlet, a hallgatóinknak a figyelmet köszönjük, Pék Kristály Bea vagyok, viszont hallásra.